Köszönjük, hát gondoltuk, hogy egy énekkel kezdenénk el. Minden nap veled leszek, fogom a kezem. Ez itt látszadna, ha nem elhomályosítva a kép. De most már fog is látszadni. Nem tudom, mennyire ismeritek. Ugye megengeditek, hogy tegezzelek titeket, mert hiába vagytok ti szenior megdesz, én azért mégis öregebb vagyok. Ti is tegezettek vissza, hogy viszont én hat fiatalodjak. Az éneket ki az, aki nem ismeri? Jó volt az ebéd, senki nem bírja felemelni a kezét. És jó, az megtanuljátok egy pillanat alatt. Jó? D-durba kezdjük, hogy a mélyebb hangúak is bírják, aztán kicsit mindig megyünk fölfelé.
Minden nap veled leszek, fogom a kezed, csak őrizd meg téged, el nem távozom, ki álltasz hozzá, és én megmondom, hát ne félj népem, hiszté az örökséget, ne félj és ne lakadjál, hisz neked győztöd kell, hát ne félj én népem, hisz tiéd az örökségem, ne félj és ne lankadjál, hisz neked győznöd kell. Minden nap veled leszel, fogom a kezed, csak őrizd meg mindig, tisztán a szíved. Minden nap veled leszel, fogom a kezed, csak őrizd meg mindig, tisztán a szíved. El nem hagyalak téged, el nem távozom, kiáltasz hozzám, és én meghallgatom. Hát nem én népem, hisz tiéd az örökségem, ne félj és ne lankadjál, hisz neked győz.
Ha lehet tapsolni a szenioroknak, akkor tapsoljuk ezt, jó? Ha nem, akkor nem, de próbáljuk meg.
Hát ne félj én népem, hisz tiéd az örökségem, ne félj és ne lankadjál, hisz neked győz.
És F-durba, jó?
Minden nap veled leszek, fogom a kezed, csak őrizd meg mindig, tisztán a szíved. Minden nap veled leszek, fogom a kezed, csak őrizd meg mindig, tisztán a szíved. El nem hagylak téged, el nem távozom, kiáltasz hozzám, és én meghallgatom. Hát ne félj én népem, hisz tiéd az örökségem, ne félj és ne lankadjál, hisz neked győznöd kell. Minden nap veled leszek, fogom a kezed, csak őrizd meg mindig, tisztán a szíved. Minden nap veled leszek, fogom a kezed, csak őrizd meg mindig, tisztán a szíved. El nem hagylak téged, el nem távozom, kiáltasz hozzám, és én meghallgatom. Hát ne félj én népem, hisz tiéd az örökségem, ne félj és ne lankadjál, hisz neked győznöd kell.
Hát köszönjük szépen az orgonát, most már alulról fogjuk szagolni, minden letötték alulra, de a legkedvesebb növényem, meg hangszerem is az orgona. Hát Mivel eléggé elment az idő, hadd térjünk mindjárt témára, mert ugye ezért kapom a fizetésemet, és most azt nem tudom, hogy melyik az, amelyik vetít is, ez fog vetíteni, igen. Legyünk ezen túl, aztán még ha lesz valami másra lehetőség, akkor azt megtesszük. Én nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és térjünk mindjárt tárgyra, miről fogunk hallani ma. Gyökerekről, a meghatározó tényezőkről lesz szó. Hogyha oldalról nem látjátok, akkor elmagyarázom, hogy mint Nagy Gyula püspök úr Salgótarjánban egyik vetítését. Ott az történt, hogy nem lehetett besötétíteni, mint itt ebben a teremben, de még a villanyt se lehetett leoltani, mert ha leoltották a villanyt, nem égett a lámpa, de akkor a konnektorban sem volt áram. Volt, aki 50 Hz-en megpróbált, hogy dugosgatni a konnektorba, de úgy sem ment. És akkor az esperes, aki ilyen magas volt, a Nógrádi evangélikus esperes, az egyik lelkésznek, aki ilyen magas volt, és 111 kilós, onnan tudom megkérdezni, hogy Endre hány kilós, azt mondja, hogy mindegy. Tehát 111 kilós volt. Az Endrét fölvette a vállára, hogy csavarja ki az égőt, amíg a püspök úr pedig zavarba jött, és azt mondta, hogy testvérek, nagyon izgalmas, hogy vetítenék, az, az alul az a kék, az a tenger, a fölül a kék a felhő, az égbolt. Akkor mindenki megnyugodott, hogy ilyen egyszerűk a képek, hogy alul is kék, felül is kép. No, ha itt nem látunk semmit, akkor én is majd alul is kék, felül is kék. Mindenesetre ez a két téma, ez szóban is el fog itt hangozni. Nem is ezen van a hangsúly, hogy illusztráljunk, bár fontos. Mai ember csak azt gondolja magáról, hogy ő nagyon tud elvonatkoztatva beszélni, de általában nem érti, mindenki mondja, főleg vitázóknál látjuk, hogy egyik se érti a másikat, csak mondja, és nem is várja meg, hogy a másik mit akar mondani, mert azon gondolkozik, hogy ő mit fog erre válaszolni. Nos, én azért szeretem, hogyha egy kicsit látjuk is, még a szöveget is kiírjuk, hogy ha nehezebben érthető a dolog, amit az ember ki akar fejteni, akkor talán ez is hozzásegít. Az egyik dolog, amit ezzel kapcsolatban el szeretnék mondani, hogy én megcserélem a sorrendet, és inkább a meghatározott tényezőkkel szeretnék először foglalkozni. A gyökerek a jobban a szívemhez nőttek. A meghatározott tényező oda fog több negatívot sorolni, pedig mind a kettő lehet negatív is. Az, hogy minket valami meghatároz, az, hogy valahova belegyökerezünk, ez a mai előadásomban én a teljeség igénye nélkül szeretném úgy beállítani a dolgot, hogy ez elnézést kérek, ezt így arrébb állítom. Ez lehet, hogy negatív dolog is, és pozitív is. Tehát én mind a kettőre szeretnék egy kicsit kitérni, és ezek a meghatározó tényezők bevezetőjéül azt kérem, hogy egy pár gondolat hangozzon el. Itt viszont látni kell a képeket, Kornis Péter fotóit nézzétek, és hallgassuk közben ezt a zenét. A képen látottak, miben meghatározottak, mi határozza meg őket. Nézzétek alaposan a képeket, lesz amelyiket gyorsabban vetítem, de van amelyiken időzünk. Thank you. Pár fotó Erdélyből, Kornis Péter, aki évekig járt Erdélyt és készítette ott a felvételeket, talán sokak számára ismert az albuma, és én nem akartam itt most befolyásolni a gondolatokat, egy pár képet kiragadtam ebből, és szerettem volna, hogyha asszociálnánk arra, hogy meghatározzák ezeket az embereket. Ha emlékezetből visszamegyünk, nekem nagyon megdöbbentő kép az, ahol egy család van, nagyon megdöbbentők azok a gyerekek, mindjárt az elején, akik egy balagás ünnepén vesznek részt, úgy tudom, a Megdesz több tagja is ott van most, azért sokak nincsenek itt. Megfigyeltem a cipőjüket, valaki a legmodernebb Adidas cipő, vagy valami hasonló, de ugyanakkor lerír az arcukról, az egész környezetről, hogy valami egészen más világ, és ezek mind együtt hatnak. Megdöbbentő, hogy hogyan kell, hogy vállaljuk azt, hogy meghatároz bennünket, tehát a származásunk, meghatároz a földrajzi hely, az ország, ahol lakunk. Megdöbbentő, hogy meghatároz az életünket az, hogy a kenyérhez vagyunk kötve. Naponta legalább háromszor porrázra vagyunk kötve, a koplalók azok egyszer legalább, kell, hogy egyenek, kell, hogy igyünk. Levegőhöz vagyunk kötve, meghatározza az életünket, hogy levegőhöz csatolt minket a teremtőnk. Meghatározza életünket az is, hogy kik a barátaink, kik a környezet, mi a környezetünk. Meghatározza, a teljeség igény nélkül pálat kikapok, a nemünk, férfi vagy nő. Meghatározza az is, hogy milyenek a szüleink, édesanyánk, édesanyja és a lánynak ott az ölelése, valószínűleg búcsúztatja a lányát, mert férjhez megy. És sok minden meghatározza az életünket, a betegség, a sorsunk. És ez az egyik kedvenc képem, ami egy szenzációs fotó. Egy bácsi megy át egy kukorica táblán, azért magyarázom, hát ha nem látszik a kép jól. Levágva a kukorica, ott vannak a csutkák, ezek a kukorica maradványok a földben, a gyökerekben maradtak, levágták ugye a kukoricát, hogy tehenekkel letessék föl, beszecskázták, silóba tették. És a bácsiról tudjuk azt, hogy valami baleset érhette, hiányzik az egyik lába, és valahogy a fotoművész is ezt látta meg, ezt a kettősséget, hogy alulról is csonkok, és fölülről is csonk. A csonka a kukoricatábla, és a csonka ember, aki megy át rajta. De valahogy egymásra is hatással vannak ezek, meghatározó tényezők az életben, valamikor nem is csak az a meghatározó, ami minket ér kívülről, hanem belülünk is jönnek meghatározó dolgok, és én még belemagyarázom ebbe a képbe azt is, hogy ez az ember talán nem az úton megy, mert az hosszabb, inkább átmegy keresztbe, átlósan a kukoricatáblán, hogy hamarabb végig menjen rajta, mert neki nehezére esik a járás. És most végig tud menni. Mert száraz a föld, nem úgy, mint a saras tájon, szántóföldön át futó gyerekek, akik iskolában mennek, láttuk az előző képen. Mi határozza meg tehát legjobban és legteljesebben a ma élő 6 milliárd embernek az életét? Sok mindent el lehetne mondani, és lehet, hogy ti inkább olyasmire is lennétek kíváncsiak, majd beszélünk persze minket meghatározó dolgokról, de én itt az előadásnak egy kicsit az elején szeretném nagyon letenni a garast, a voksot amellett, hogy ezt tudatosítsuk magunkba, hogy a ma élő 6 milliárd embernek a legmeghatározóbb dolog az életében a vallás. Ha leszámoljuk ezeket, hogy levegőt kell szívnunk, hogy ennünk kell, hogy vízre van szükségünk, a minket érő külső filozófiai, vagy teológiai, vagy szociológiai hatások közül az emberiségre legjobban a vallásosság hat. Annak ellenére mondom ezt, hogy ma már eléggé szekularizált a világ, és úgy néz ki, hogy körülbelül 6 milliárd emberből 1,8-22 milliárda keresztjén csak, többi más vallású, de általában az országokat nézve még mindig minimális, aki magát ateistának vallja, de többen ateisták vagy, nem vallásosak. De ezt azért mondom el, mert sihedemnyi koromban, az 50-es években emlékszem, hogy járatta apám az élet és tudományt, és az élet és tudományon megjelent egy cikk annak idején, hogy sikerült Afrikában felfedezni egy olyan néptörzset, amelyik abszolút nem vallásos. Ez szenzációsan jól jött azoknak, akik nagyon szerették volna, vágyva vágyták, hogy bebizonyítsák azt, hogy a vallás csak úgy alakult ki, a társadalomnak a nyűgje, a társadalomnak a pestiseként elterjedt, és jobban, mint a Marson a víznyomokat, kutatták azt, hogy hol van egy olyan törzs, amelyik vallástalan, mert akkor ez jó alap arra, hogy azt mondjuk, hogy kérem, íme kimutathatjuk azt, hogy csak a társadalom gerjesztette a vallásosságot. A házaspár, aki leírta ezt a felfedezését, gazdag volt, és megtehette azt, hogy oda költözött ehhez a törzshöz. És az első hónapok után jött Európában mindenfelé a hír, a világhírű hír, hogy íme végre találtunk egy érintetlen, szűz társadalmat. Itt kezdődik az emberiség bölcsője, ezek még nem vallásosak. Mondom, sok pénzük volt, oda költözhettek közéjük, és pár év múlva egy újabb híradást kellett adniuk. Ez már nem kavart olyan nagy port, már az élet és tudomány se hozta le, csak egy napi hír volt, hogy ez a nép mégiscsak vallásos, csak olyan mély a misztérium, olyan szigorú a misztérium vallásuk, hogy csak azokat avatják be, akiket teljesen befogadnak. Kívül, külső ember, külső vizsgálódó pár hónap alatt nem tudta megállapítani, hogy vallásosak-e vagy sem. A saját törzs tagjainak is csak azok, akik erre méltok, azokat avatták be. Egyébként nevetséges a dolog, ezt nem azért idéztem, hogy na, 1-0 javunkra, vagy 2, hanem azért idéztem ezt az egészet, hogy az ember azon igyekszik, hogy kitörölje az életéből az Isten ismeretet, de a gyökerek és a meghatározó tényezők ezt nem engedik. Tehát lehet, hogy fölnő egy racionalista társadalom, amelyik azt mondja, hogy nincs, nem kell Isten, és úgy is tudom, hogy nincs, és be is bizonyítom magamnak napjában többször is, hogy nincs Isten. De a gyökerek, a tényezők, a belénk táplált gének, akár rajta van az Istennek a kezenyoma, és ezt nevezzük vallásosságnak. Tehát a vallásosság nem csak a kereszténységgel kezdődik, hanem minden emberben ott van az elveszített paradicsom, az elveszített Istenhez való viszonyulás. Benne van a génekben, ezért ne féljetek semmit. Ha mi olyan trehányak leszünk, hogy elhanyagoljuk, a gyerekeinket nem neveljük, a kereszténység és a hit, nem a kereszténység, maga a hit, a személyes valaki teremtőben való hit mindig elő fog jönni, mert ő az új lenyomátát rajta hagyta a géneken. Rajta hagyta, és ezért hangsúlyozom én, hogy a legmeghatározóbb tényezőként ott van a hitünk. Nem kell éppen ezért megtagadnunk ezt. Egyébként maga Pál apostol is előhozza ezt, ezzel érvel a római levélben emlékszünk rá, hogy mennyire fontos az ember életében az, hogy őt Isten teremtette, és a pogányság felé is nyitott. Éppen ez a Pál apostol, aki Gamaliel iskolájában tanult, aki fantasztikus, soviniszta módon egy ószövetségi gondolkodású volt, ezért lett persze kivetett, és ezért akarták őt is megölni, mert azt mondta, de hogy minden emberben benne van az Isten ismeret, csak esetleg primitívebb szinten, vagy egy természeti szinten. Meghatározottságunk egyébként pozitív dolog is lehet, körülhatárol bennünket, elhatárol, megszab, megkülönböztet, jellegzetessé tesz, és még sorolhatnánk tovább azokat a gondolatokat, amelyek nagyon fontosak ebben. Ugyanakkor az embernek a törekvése, a liberalista embernek a törekvése, és én ezt most egyfajta zöngével mondom, hogy liberalista ember, remélem nem kell mentegetőznöm emiatt, ez összemos. Jellegtelenné tesz. Figyeljük meg a mai óriás plakátokat, meg a világot, hogy szeretné például a meghatározó tényező az, hogy férfi vagyok, vagy nő vagyok, szeretné összemosni. A gondolatokban is összemosni, és ne is csodálkozunk azon, hogy ezekkel kapcsolatos aberrációkon ne csodálkozunk. Most nem akarom erre fecsérelni az időt, hogy ezt elővegyem, ezt a slágert. És keresztények között is, totálisan, egy olyan a Bibliával teljesen ellentétes gondolkodás indul el, egy szellem indul el. Hát sorba halljuk, és a fő téma nem is az, hogy most jogilag a társadalom elfogadja azokat, akik összemossák a nemek közötti különbséget, és ennek a szexualitásban is érvényt juttatnak, nem ez a nagy probléma, nem is az a nagy probléma, hogy ők fogadhassanak gyermeket maguknak, nem is az a nagy probléma, hogy valamilyen formában ők elismertek legyenek a társadalomban, hanem a nagy probléma az, hogy ők a vallásban akarnak ott lenni. A szentek szentjébe akarnak bemenni, meg akarják áldatni magukat. Azért akarok erre rádöbbenteni, mert nem játék, ami itt megy. És itt nem csupán elvekről van szó, és nem rossz indulatról, vagy valamiről, hanem úgy, mint az a kép az csak egy természeti kép a részemről, nem akarom kielezni, mint a apám mondta, mindig szép gyümölcsöse volt otthon, és azt mondta, hogy úgy kiegyeznék a kukacokkal, hogy egyék meg az almát, de akkor rágják rá csutkáig az egészet. Nem, a kukac az belemegy az almába, és oda megy a magig. A lényeget keresi meg. Mintha benne lenne egy rossz indulat, hogy azt akarja elkapni, és attól kezdve, mert amíg az almát egy madár megcsípi, az nem esik le. Egy gyümölcs általában nem esik le. Gyorsan elkezd belső biológiailag rendezi a sorait, és termeli a cukrot, és beérik idő előtt, mert megsebesült, de nem esik le. Akkor hullik le, hogyha a magját és a maghoz vezető szöveteket roncsolja el. És a kukacok legtöbbször ezt csinálják, hogy ő egyenesen bemegy a közepébe. És neki az kell. Ezzel nem bele akarok magyarázni valamit, mert nem kell belemagyarázni. A természet megátkozottságáról kell itt beszélni. Mi ezt így gondoljuk, bár sok helyen látjuk a biológiai egyensúlyt is. Minden esetre apám azt mondta, kiegyezne, hogy azt szépen egyék meg teljesen, abszolút nem lenne vesztesség. De így, hogy megtámadják ezeket teljesen, így könnyen elfogyul a dolog. Jellegtelenné tesz, nemtelenséget okoz és közömbösít. És ezzel magára zúdít az emberi társadalom egy csomó olyan problémát, ami miatt lehetetlen lesz az élet. A közömbösség. Szinte nincsenek házasságkötések. Most csak hadd hallottam, hogy erről a téma ment itt az elején is, párválasztás, annak a tisztasága, stb. A jellegzetességnek meg kell lenni. Pólusoknak kell lenni. És ez így volt jó. És amikor az ember ezt elmossa, ezt összemossa, jellegtelenné teszi, akkor egy nagyon nagy hibát követel. A meghatározó tényezőket nem biztos, vannak negatívak, amik megkorlátoznak, de van, hogy meg kell tartani éppen, és amellett kell, abban kell erősödnünk. Ez jellemző egyébként hadd mondjak egy nagyon izgalmas témát, hiszen ökumenikus ifjúsági körben vagyok, hogy mindig félreértették az ökumeniát azok, az ökumenizmust azok, akik egyesítenek, egy nagy egységet akarnak kialakítani. Eredetileg nem erről volt szó. Világos, hogy a leghatalmasabb fogja azt mondani, hogy na gyertek mindnyájan báránykek vissza az akolba. Nem erről van szó. Az ökumené lényege az, hogy megtartva mindenki, annak ellenére, hogy tarkák vagyunk, többfélék vagyunk, ebben a tarkasságban van nekünk az örömünk. És azzal nem is foglalkozunk, hogy ezt hogy lehet helyrehozni. Rossz ökumenikus imádság az, amelyik arról imád, hogy egyesíts minket, és csak egy vallás legyen a Föld. Ez nem igaz. Legalábbis én szerintem nem helyes. Annak kell, hogy más vagyok. Nem azt kell csinálni, hogy az összes feketét, vagy a részbőrt, nem tudom, kiírtom, hogy egységesek legyünk. Illetve nem írtom ki, hanem génkezelem őket, hogy kicsit fehéredjen már a bőrük. Nem ez a kérdés. Úgy kell elfogadnom a feketét, hogy ő fekete. Nem egyesítéssel, nem átszínezéssel. Így szép. Látni a tarkaságban, a természetben a gyönyörűséget, és Isten ebből is jót hoz ki. Ehhez a gondolatsorhoz egy olyan kérdést szeretnék itt előmozdítani, amelyik meghatározza nagyon a gondolkodásunkat és a keresztény erkölcsöket is. Ha a térben egy pontot kijelölök, sokszor talán ismerjük ezt a gondolatmenetet, sokszor szoktuk ezt elővenni, akkor végtelen sok egyenest húzhatunk rajta át. Én most nem csináltam meg a végtelen sokat, elnézést kérek, de ha pontosan 4-kor kezdtük volna, akkor meg tudtam volna csinálni, de így már nem. Úgyhogy erre mondom azt, hogy ez a szabadosság elve, a szabad elv, hogy minden szabad. Te létezel, ez az egy pont adott, aztán, hogy így vagy, úgy vagy, amúgy, az nem érdekes, és itt összemossuk a dolgokat, és egy nagy, nagy happy az egész. Isten nem egy pontot jelöl meg nekünk, és határoz meg az életünkben, legalább kettőt, és figyeljük meg, hogyha két pontot tűzök ki, akkor egyszer ezt így fogalmaztam meg, hogy így fejezném ki, hogy az összes matematikusnak ki kéne vonulni valami sivatagi helyre és bömbölni, siránkozni ezen a tényen, hogy azt mondtam, hogy egy, azon végtelen sok, azt mondom, hogy kettő, csak egyetlen egy pontot teszek még hozzá, és őrültül leesik az egész, a végtelenből leesik egyre. Lehet ezt gyermekdett gondolkodásnak nézni, de itt kezdődik egyébként talán az elfogadása a dolgoknak, és lehet ezen érthetetlenkedni is, tehát nyugodtan majd lesz nektek is szavatok, hozzászólhattok, de ezt én komolyan veszem. Én merek csodálkozni egy virágon, merek csodálkozni ezen, és nem akarom megmagyarázni. Egyébként is jó, hogyha a keresztényeknek ott van a szótárokban, meg a teológusoknak nagyon sokszor az, hogy nem tudom. Ezzel a nem alázatoskodással, hanem ezzel a természetes viszonyulással vagyok én itt is, hogy amikor két pontot határozok meg a létben, akkor degradálódik a lehetőségek variáció, mert csak egy egyenes húzható rajta át. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy eljutottam a világi erkölcsiséghez. Még nem vagyok keresztjén. Ez a világi erkölcsnek a lényege, hogy két pontot vesz figyelembe. Ezzel játszatok a gondolattal, be lehet helyettesíteni, hogy nem csak én vagyok egyedül, hanem társadalomban élek, és van egy másik ember. És ez már meghatároz egy erkölcsösséget. Csak ennek van egy nagy hiánya. És tovább megyek ezzel a geometriai, vagy minek nevezzük, játékkal. Tovább megyek, és azt mondom, hogy ez nem elég. A kereszténység még egy tényezőt behoz. És ez a tényező pedig marad a két pont, marad az egy egyenes, csak fölteszi a kérdést a Biblia, hogy merre. És ezt ismeritek, ezt az igét. A Biblia nem olyan, mint amilyen a liberális embernek a gondolkodása, és ezt ostorozni kell, ezt ki kell mondani kereszténynek, mert akkor elegyedünk a korpa között. Nekünk meg kell mondani, hogy a mi erkölcsünk, a mi Bibliánk az nem azt mondja, hogy tessék, olvasd el, aztán döntsél. Mert egyszülősen viszonyul a gyerekéhez, hogy no kisfiam, kóstolj meg forró, és döntsd el, hogy megiszod, vagy nem iszod. Hogy kisfiam, döntsd el, te kimész-e mezitába, hóba, vagy sem. Tessék leereszkedni eddig a gondolkodat, mert ez egyébként nekünk lelkészeknek nagyon gyakran lejátszódott az életünkben, hogy elmentünk, becsöngettünk a kaputelefonon, előtte mobiltelefonoztunk talán, hogyha a nyelven megbotlott, fölmegyünk, nagynál fölmegyünk a 10. emeletig, ott lakik a Pistike, akit megkereszteltek 5 évvel, vagy 6 évvel ezelőtt, vagy 7 évvel ezelőtt, és bemegyünk, és akkor az anyuka teljesen értetlen, nem is tudja, ki ez a földön túli lény, nem is emlékszik a keresztelőre, mi volt az, és akkor hozza, jaj, a Pistike, akkor az zongoráról kiszedi a Pistikét a karján ülve, és megkérdezi, hogy Pistike, akarsz menni hittarra, nem? De tetszik látni, azt mondja, hogy nem. Viszlátás. No most, itt a kérdés. Hiszen én merem vállalni ezeket a alpári dolgokat, ezek játszódnak le ma a kereszténységen belül. És teológia is lesz belőle, és azt mondja, hogy majd, ha felnősz, eldöntöd. Mi nem keresztelünk bele semmiféle vallásba. Ismerjük meg az egyes felekezeteknek, protestáns felekezeteknek legalább a keresztelésről mondott tanítását, és meglátjuk, hogy nem vallásba keresztelünk, mi keresztjénnél keresztelünk. Nem akarom itt összeugrasztani a később keresztelőket, tartozik a középkori egyház is a keresztelés tanításának a megmagyarázásával, meg a protestantizmus is, mert elsikófáltuk, és egy Krisztusban való gyermek bemutatásról van szó, és nem tagadhatjuk se evangélikusok, se reformátusok, baptistákat nem említem, mert ők gyakorolják, nem gyakorolhatjuk, nem tagadhatjuk azt, hogy egyszer döntened kell. És ez az a két pont. A hit életünkben. De itt egyelőre a társadalmi életben van ez a két pont, és az Isten bibliai Isten liberalizmusa, mert nem kényszerít, csak mondja. És mi csak ezt kérjük. Hogy ne hallgassuk el. Nem az a baj, hogy az édesanyja megkérdezte a Pistikét, hanem az a baj, hogy az édesanyja nem tesz arról, és az apa és az anya nem tesz arról, hogy befolyásolja a gyereket, mert ez a nevelés. A nevelés drasztikus befolyásolás. Befolyásolom, mert azt mondom neki, kettő meg kettő, egy hidd el, befolyásolom őt. És kényszerítem, hogy tanulja meg a szorzótáblát, befolyásolom. Kényszerítem, hogy tanulja meg az angol szavakat, befolyásolom. Isten nem kényszerít, hanem kérlel. 5 Mózes 30.19-ben ezt olvassuk. Tanul, hívom ma ellenetek az eget és a földet. Nagyon ritka, hogy az Isten esküdözik, és tanúkat hív. Előttökbe adtam az életet és a halált. A pirosak kiszedés természetesen tőlem van, de mégis kiemelem. Isten azt mondja, választ az életet. Az Isten nem egy olyan nemzeti alaptantervet tár elénk, hogy no választ ki. No találd ki, melyik a jobb. Hanem Isten kérlel. És éppen ezért mi egy kicsit néha szangvinikusabban beszélünk. Valaki nekem azt mondta, hogy hát ő nem szereti ezeket az embereket, ezek egyfajta embercsoportról beszélt, hogy hát ott mindig olyan indulatosan beszélnek meg. Nézzem meg a másik ember, milyen nyugodtak a hideg vérrel. Hát mondom neki, figyelj ide, a keresztény tesóról volt szó, úgyhogy tudtam neki bibliai példát mondani. Elmondok neked egy bibliai történetet, ahol az egyik a nagyon gusztustalanul viselkedik, sikontozik, a másik pedig olyan higgadt lesz, olyan nyugodt, kimért. Mondom, két ilyen rossz nőről van szó, mind a kettőnek volt egy zabi gyereke, és valahol egy ilyen kuplerájban aludtak, és az egyik anya nyomta a gyerekét. Elnézést, ha ilyen durva szavakat használok, úgy látszik. Anya nyomta a gyerekét, és nem tudták eldönteni reggel, kicserélte, hogy ismeritek a történetet, Salamon ítéletről van szó, hogy ne húzzam az időt. Mi történt Salamon előtt? Salamon azt mondja, nem tudom eldönteni, figyelj, gyere már ide, vág ketté, neki is egy felett, neki is, és akkor megvan oldva. És erre az egyik anya, dönts el a kedves hallgató, mondja a Biblia, hogy ki az igaz édesanya, az egyik anya elkezdett ott gusztustalanul visongatni. Visongott. Nem ám olyan higgadta, mint a másik, azt mondta, hogy igen, így van. Nagyon hidegvérrel mondta, hogy ez a legjobb ítélet, megdicsért a királyt, se neki, se nekem. Vagy neki is fél, nekem is fél. Testvéreim, amikor majd nézzük a társadalmat és a világot, és nézzük a visongó embereket, akkor egy picit suhanyon át a gondolatunk, hogy nem valami érdekében szól el az a prédikátor, amikor egy kicsit szangvinikusabb. Mert valami borzasztót lát. És nincs idő, menteni kell. Még azt is kell vállalni, hogy utána megvádolható vagy. Te nem csak, hogy nem vagy ennek a gyermeknek az édesanyja, tehát el kell tőled venni, mert azt most tanúsítottad itt a bíróság előtt, hogy nem a tiéd a gyermek, mert azt mondtad, hogy adják neki. Azt is meg kell látnunk, hogy beperelhető, hogy hamisan tanúst, azt mondtad, hogy a tiéd, hazudtál. Mert most miért mondod azt, hogy adod-e neki? Csak fölkészítem a társaságot arra, hogy abban a világban, amiben kezdünk élni, abban könnyen eljutunk egy olyan szintre, ahol bizony ilyen esetek elé állunk. A Biblia megősolja nekünk, hogy még a gyülekezetekben is feszültségek lesznek. A meghatározottságok után térünk a gyökerekre röviden. A gyökerek, először vegyük a negatívumokat, megkötözöttséget jelentenek. Egy fantasztikus megkötözöttség szegény növénynek, hogy elültetik, ott kell maradnia. Milyen jó a madaraknak, macskáknak, kutyáknak, utána madaraknak, azok még a levegőbe is tudnak szállni. Hát nincs olyan gyerek, aki ezen ne ábrándozna, hogy hát menni szeretnék. Én sose lassan már unokázok, nagyapázok, és azt hittem, hogy milyen ostobák ezek a szenilis emberek. Hát mindig az unokájáról beszél, és hát én is belecsöppentem, hogy engedjetek meg, hogy veszem észre a Johanáék gyermekéni, meg az Eszterke gyerekéni, hogy a mozogni akar. Izgul. Először csak hogy fölemeljük. Aztán látom, hogy a lábával nyomja magát, ő menni akar. És eljön az az időszak, hogy gyerekeimet neveltem, láttam, hogy micsoda erő, hogy már kifáradtam, ő húz engem, visz. Ha a világot példának tekintjük, akkor a növények viszont ilyen szempontból egy nagyon nehéz helyzetben vannak, bár egy csodálatos, a Módi Egyetem által készített csodálatos filmben láttam az élet utazását, és éppen a magokról beszél, hogy hova el nem jutnak a magok. Ott is van mozgás, vagy van mozgás a belső feszültségeikkel, tudnak mozogni ezek a növények, becsukódni este és kinyillani hajnalba. De mégis jó ez a példa számunkra, mert először nézzük azt, hogy olyan megkötözöttségeink lesz, valahol bele gyökerezünk, és nem tudunk ettől elszabadulni. Hát ilyenek a rossz szokások, a beidegződések, reflexek, szenvedélyek, és a föloldatlan bűnök, és ezzel szeretném nagyon oda vinni a figyelmet. Rossz szokások. Egy általunk is, vagy általunk is talán ismert filmből szeretnék idézni, nemrég a szinkronizáltuk ezt a filmet, Nincs második esély ez a címe, az ott a Timóteus Társaság is terjeszti, azt hiszem ezt. Abban az écről volt szó, és főleg fölhívta a figyelmet arra, hogy hát nagyon nagy szeretettel, hogy hát az ember nézen szembe, hogy milyen úton terjed ez, és nem csak szexuális úton, ott elmondja, a film nagyon lojális az egészben, tehát abszolút nem egy ilyen bíráskodó valami akar lenni. És a halál előtt két héttel mondja ezt az egyik beteg ebben az összeállításban. Tudtam, hogy megbetegedhetek, és ez halálos ez a betegség, de nem akartam föladni a szexuális szokásaimat. Világos, hogy én most kiéleztem ezt a dolgot, mert sok minden más szokásról is lehetne beszélni. Vannak olyan szokások, amelyek később olyasmivé alakulhatnak az életünkben, vagy nem bírunk tőlük megszabadulni, olyan betegségek alakulhatnak. Hadd ne térjük ki most ezekre. Csak az, hogy vannak rossz szokásaink, amelyek elfajulhatnak. Múltkor valaki nálunk van, és mond valamit, hát szerencsére, hadd kopogjam le, és nem mertem szólni egy szót se. Hát egy megtisztelt vendég volt, hogy te minden, nem azért kopogtatod a dolgokat lefelé. És aztán föltettem egy társaságban ezt a kérdést, hogy vajon illik-e fölnél a figyelmet arra, hogy ez nem egy ártatlan dolog ez a lekopogás, ennek csak egy szokás. Én megyük róla győződő, aki ott volt nálam, az nem okkultista, és semmiféle ilyen dolog nincs benne. De itt kezdődik el. És valakitől hallottam egy előadásban, hogy igenis ezek az egyszerű kis apró kis szokások válnak később teljesen megkötözöttségé. Egészen a lapos közmondás értékek, korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Tehát előbb-utóbb, ha én ezekben gyakorolom magamat. Nagyon kell vigyáznunk ezekre a szokásainkra. Egyébként nagyon tudják azt, megállapították rólunk a vallás történészek, hogy hát ez a vallás, ez csak egy szokás, belenevelés. A nagy baptista prédikátortól származik, jól tudom, ez a mondás, ha nem, akkor javítsatok ki. Ő mondta azt, Spurgeonnek volt egy ilyen mondása, hogy ha nem tudsz hinni, tégy úgy, mint a hinnél. Szoktasd rá magad. Ugyanígy a negatív dolgok is igazak. Tehát, amikor én tréningezem valamiben magamat, az előbb-utóbb, ez a gondolatsor egyébként majd vissza fog térni még más oldalról, az visszahat. Ez a fiatalember két héttel utána meghalt, a forgatás után, és folytatta valamivel, azt mondja, hadd mondjam el nektek örömmel, azzal folytatja a beszédét, a riportot, hogy de most már, ez bevallja, amit itt olvastok, és utána azzal folytatja, de most már inkább örülök annak, hogy éces vagyok, és hamarosan meg fogok halni, de ismerem az Úr Jézust, mint hogy nem lennék éces, és nem ismerném az Úr Jézust. Ezt viszont azért mondtam csak el, mert ezt nem lehet színlelni. Ez nem farizeizmus, ez nem papolás, ez bizonyságtétel. Beidegződések és reflexek. Én csak a Péteri levelet idézem ide. Milyen reflexek uralkodnak bennünk? Itt gyakorló lelkész találkoztam ilyennel, hogy klerikális dolgokat mondjak el. Találkoztam ilyennel, hogy konfirmáció van, és gyerekek, ugye akkor a konfirmáció úrvacsorára megyünk, és előtte mindenki kérjen bocsánatot azoktól, akiket megbántott, és kérlek titeket is, hogy vegyétek nagyon komolyan, hogy menjetek el a rokonaitokhoz, főleg akikről tudod, hogy megbántottad. Sorba jöttek a gyerekek, tisztelendő bácsi, én nem mehetek el a keresztapámékhoz, miért ne? Hát azért, mi azokkal haragban vagyunk. Tehát nem mehetek el bocsánatot kérni, mert ővelük haragban vagyunk. A nagyomához elmehetek, mert ővel nincs vagyok haragban. Valahol itt kezdődik a kereszténységünknek a valósága, nem? Hogy őhozzá nem mehetek el bocsánatot kérni, mert haragban vagyok. Nem mehetek el békülni, mert haragban vagyok. Pont ahol kéne a békülés. Oda elmehetek, ahol egyébként nincs neki semmi jelentősége. Ővelük jobban vagyunk. Ott elmerem mondani, hogy bocsáss meg. De akit megbántottam, ott nem merem elmondani. Ott nem lehet. Beidegződések. Az ajándékozás beidegződései. Az amilyen a fogadj Isten, olyan nagy. Adjon Isten, olyan a fogadj Isten, és fordítva, beidegződések. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Ezek változtatják meg a mi beidegződéseinket. Ez közben kikapcsolt, de majd bejön. Folytassuk tovább. A rossz nem tudom, hogy van-e táp itt, de jó, majd megpróbálom begerjeszteni, ha begerjed, ha nem. Tehát azok a szokások és azok a tényezők, amelyek bennünket így vesznek körül, ezek bele gyökerezhetnek az életünkbe, és bizonyára láttatok már olyan fákat, vagy olyan domboldalt, amelyik tele van ilyen, most tényleg nem tudom, mi ez itt, itt van villany. Tietek megy, mi? Csak az enyém nem. Tessék? Hogy teljesen át tudja járni a gyökérzetet, át tudja járni úgy a gyökérzet, a földet, a talajt, hogy szinte kibogozhatatlan dolgok lesznek. Majd meglátjuk, most beindul-e. A begyökerezésnek éppen ezért egy nagyon oda kell figyelnünk, hogy mi begyökerezünk be, és mi az, ami az életünkben megköt minket, oda láncol valamihez. Mondom, még egyszer visszatérek erre a konfirmandus esetre, ez engem nagyon megdöbbentett, hogy éppen arról, amiről szó van, hogy hát oldjuk meg a problémát, éppen abban a dologban történik meg egy olyan, hogy hát én nem mehetek hozzájuk, hiszen hát ővelük haragban vagyok. A gyökereinket nézve, természetesen, hogy lesznek itt, igen, itt valahogy igen, ez volt kihúzódva ezek szerint. Elképzelhető, hogy egy olyan szituációba kerülünk, hogy nem bírunk aztán ezektől szabadulni, és ezek nagyobb mértéket is ölthetnek, és ezért a következő gondolatunk a szenvedélyek lesznek. Valaki szintén egy ilyen hasonló dokumentumfilmben mondta ezt el az alkoholról, egyébként csodálatosan megszabadult ez a fiatalember utána, éppen itt a közeli dömösi református otthonba ment el, de úgy ment el a kékkeresztes foglalkozásokra is, és úgy ment el ezekre az alkalmakra, hogy ő előtte direkt ivott, hogy jobban tudjon vitatkozni, és megmutassa az Istennek azt, hogy ő neki van igaza, mert hát ő nyugodtan ihat. Közben totálisan tönkrement a családja, egy Pakson élő fiatalember volt, és nagyon jól keresett a paksi atomerőműbe, és egyszer razziaszerűen szondáztatták a belépőket, a munkásokat, és őt is szondáztatták, és bizony kimutatta a szonda, hogy ő erősen alkoholos, és kidobták az utcára. És a felesége, mivel teljesen tönkrement a házassága is, három gyereke volt, teljesen tönkrement a házassága is, és ez aztán tényleg az utolsó csepp volt a pohárba. És amikor ő megtért, utána mondta ezt, hogy annyira átjárta az egész életvitelemet, gondolkodásomat, és már nem is akartam szabadulni az alkoholtól. Azt hiszem, hogy sok ember elmondhatja ezt a kereszténység szempontjából. A kereszténység nem azért nem kell az embereknek, vagy a hit, vagy az Isten, mert fölfoghatatlan, hanem mert nyűg. Mert ellenkezik az életvitelemmel, és a szenvedély betege sokszor ki is tudja mondani, hogy nem is akarok megszabadulni. Nem tudok, de nem is akarok megszabadulni. Aztán csodálatos volt látni azt a meggyógyulását ennek az embernek, hogy annyira megragadt őt az ige, Balogh Zoli bácsinak a szolgálata révén, egy református lelkész, aki az iszákos mentőt vezeti, annyira megragadta őt, hogy ott este már teljesen hatott rá, és másnap átadta a szívét az Úr Jézusnak. És a legmeghatóbb az volt, hogy amikor a filmezést kezdtük, akkor én ránéztem erre az emberre, és azt hittem, hogy ezzel egy szót nem fogunk tudni váltani. Egy olyan kemény arc volt, és nem tudtam, hogy fél óra múlva, amikor a filmet forgatjuk, akkor ez sírni fog ez az ember, mert nem a tehetetlenségén sírt, nem sajnálta magát, hanem azon a meghatódottságon, hogy őt visszafogadta a családja. Akkor döbbent rám, amikor az ige megtisztított, hogy micsoda megkötözött ember voltam én, és mit jelentettem. Én addig nem is vette észre, hogy mit jelent a családja számára, hogy a gyerekei hogy néznek rá, és azon hatódott nagyon meg, még évek múlva, amikor el is mesélte ezt, hogy nem tudta, hogy hogy fogják itthon fogadni. És az volt a legmegdöbbentőbb számára, hogy az első 4 óra, amit otthon eltöltött, többet jelentett, mint az addigi közel 20 éves házasságuk. De így, hogy megszabadult ezektől a megkötözöttségektől. És erre nagyon rá szeretném tenni a hangsúlyt, hogy annyira a bűnök is belénk gyökereznek. A bűnnek is élete van, ha az igének is van magja, és az ige magja kihajt, akkor a bűn is kihajt rajtunk. Át tudja járni az életünket. Nagyon keveset tud az orvostudomány, talán legkevesebbet a bőrgyógyászatról, és iszonyatos sokat szenvednek ma is az emberek a bőrbetegségektől, és nagyon nehéz kimutatni ezekről, hogy honnan is erednek. Egyik nagy felfedezés például bizonyos bőrbetegségek, hogy gombás betegségek, és talán nem is a felületen kell őket kezelni, mert benne vannak a vérrendszerbe, a testnedvekbe, és teljesen máshonnan kell talán ezeket elkezdeni gyógyítani. Nem egyszerűen a felületről van szó, ezek bementek, behatoltak a testbe. Ezért nagyon fontos lelki értelemben is nem elég pszichológilag föltárni egy felületet, egy lelki korpásodást, vagy lelki sömöröket, ezeket gyógyítani kell tudni. Tehát nem elég föltárnom azt a belső, vagy az külső jelenségeket, hanem meg is kell tudnom műteni, és vissza is kell tudnom varni, és meg is kell tudnom gyógyítani. És ezért nem tudom, hogy ti mennyire veszitek komolyan a föloldozást. Itt nem valami ortodox tanítást szeretnék adni, mert az ember maga is ortodox, éppen amiatt, mert a teremtője ugyanaz mindig. És higgyétek, hogy nem sokat változott a világ. Erre akkor döbbentem legjobban rá, amikor Perpétua leveleit elolvastam. Ő egyike volt azoknak a keresztényeknek, akit kivégeztek a keresztény üldözések idején. És a Perpétua levelét, ha elolvasod, és kiveszed belőle azokat a változókat, amik a római korra jellemzők, akkor azt mondod, hogy ez tegnap egy intelligens főiskolát végző diplomás nő írta. Ezekből mérem le, ókori írtókat érdemes olvasni, mert kicsit rádöbben az ember arra a nagy happy-re, hogy micsoda világ, micsoda nagy fejlődés, és hol vagyunk mi már. Hát lehet, hogy az ember fejlődött abban, hogy tud száguldani, meg milyen járműveket használ, vagy milyen elektronikát használ, ha ezt fejlődések lehet nevezni, de hogy az emberi lélek, meg az intelligencia az hol van, az nem biztos, hogy mi vinnénk el a pálmát, a mi századunk. De a lélek az ugyanaz. És éppen ezért nagyon fontos dolog az, hogy a mai embernek is ugyanúgy szüksége van a föloldozásra. Jelen pillanatban 3 olyan kislányal foglalkozunk, 2 a feleségemmel, akik egy újabb, teljesen váratlan újabb területe a szolgálatunknak, okkultisták, nem bír aludni, megszállott. Annyi becsület van, hogy eljön, és azt mondja, meg akarok szabadulni, segítsetek rajtam. Egy ideig nagyon élveztem, hogy én a gonosz mellett döntöttem, én a sátán mellett akartam, tudatosan. És azt hiszem, hogy ott lesz majd a megoldás, amikor nem csak megszabadulni akar az illető, hanem kéri is a föloldozást. Ez a 2 nagyon, nagyon nagy különbség. Én látom úrvacsorakor, ugye mi protestánsok kidobtuk a gyónást, azt a formáját, amit a katolikus testvéreink gyakorolnak, pedig Luther sehol nem mondta azt, hogy a gyónásra nincs szükség. A gyónással való visszaélést akarta megszüntetni. És nem azt, hogy neked ki kell mondanod. Hogy az orvos nem úgy általában, hogy általában a daganatot, ugye, na akkor daganat menjen ki, hanem hogy oda megy, és körülvágja, és még nagyobbat vág, ha kell. Ugye a diagnosztikában is ott van az, hogy az első, a külső ultrahangos, röntgenes, vérvételes bizonyítékok, utána a szemmel látható, kézzel tapintható, és utána jön még majd a sejtani vizsgálat 2 hete. Mi a bűnöket szeretnénk, hogy igen, azon a részen, ugye az akkor így. Nem, mondd ki, meg kell nevezni. Ez az igazi gyomlálás. A legszemetebb növény ugye a sok allergiát okozó parlagfű, nek elég, ha egy ilyen darab gyökere bennmarad. Jövőre ott kihalt. A bűn is ilyen. Ezért meg kell gyonni. Világos, hogy nem tudok mindent elmondani, de ki kell tenni ezeket, és ezért nem akarok tovább időzni ezen, mert ez részkérdés csak természetesen a mai gondolatunkban, de itt ezt mondtam, hogy erre hangsúlyt szeretnék tenni, az oldást és a kötözést. Sok minden gyökér lehet az életünkben, az anyagiasság, ma a világot totálisan a pénz uralja le, és nem akarok epigon lenni, másokat idézni, se Adit, a disznófejű nagyúrt, meg a satöbbiket, ezek a szállonganak, és az emberek már allergiásak rá, attól függetlenül a tény megvan. És gyakran keresztjének is. A 90-es évek elején hallottam egy amerikaitól, te meg akarsz gazdagodni? 2 amerikai keresztjén tesó beszélget. Meg akarsz gazdagodni? Igen. Akkor menj el, szervez egy gyülekezetet Európában. Magyarországon mondjuk. A megtartott gyökerek, pozitív dolgokról hadd szóljunk. Annak okáért annál is inkább szükséges nékünk a halottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk. Fantasztikus, milyen áramlatok sodornak bennünket. És olyan gyerekkori emlékem, amit sose tudok elfejteni, belém éget. Egy kis vacak patak folyt Nagytarcsán akkor még. És tudom, hogy édesapámékkal egy sétát tettünk, és a patak partján jöttünk el egy vasárnap este. Én ugye 4-5 éves, vagy 6 éves lehettem, de iskolakor előtt még. És egy iszonyatos nagy vihar jött, és kiárat ez a patak. A Gödöllői dombságba gyűjti össze a vizet, és a Rákos patak felé viszi le, a Szilas patak felé ez gyűjtő területe, és olyan hirtelen ki tudott áradni, és egy katona mehetett be a laktanya felé, és a laktanya és a falu között folyt ez a patak, és egy hidon kellett átmenni, és elsodorta a víz. A hidon átjött már a víz, és lehetett hallani ebben a zúgásban az ő segélykiáltását. És én nem tudom, aztán most nem emlékszem már, hogy mi lett vele, de én, mint gyerek, erre emlékszem, erre a kiáltásra, erre a hangra. És annyira félelmetes volt az a segélykiáltás, hogy sodort a víznek a hangja, fölé tudott ő még valahogy kiáltani, és kihaladszott ez. Valahogy így nem kiált ma az ember, pedig sodorthatunk iszonyatosan. Kereszténység is. És ne beszéljünk másról. És ezért mondja a zsidókhoz írt levél, hogy vigyázzunk, oda kell figyelnünk az igére, a hallott igére, nem az olvasott igéről van itt szó, a hallott igéről, az élő igéről, amit elmondanak közösségben. Nem az én kis tanulmányaim, azok nem fognak engem megtartani. A közösségre van szükség. Jézusnak a példázatait elővéve nagyon fontos, ismerjük, a Jézus nagyon sokat beszélt példázatokban, és talán nem véletlen, hogy Isten ilyen világot teremtett nekünk. Én nekem, nyugodtan kinevethettek, de én nekem sokszor eszembe jut, hogy Isten sok mindent nem azért alkotott-e meg így, hogy az ember tanítsa. És azért bátorodom föl, mert Jézus szentre, nem filozófiai képekkel, hasonlatokkal manipulált, még nem is annyira a rabbinista korra jellemző, bár van egy pár rabbinista jellegű példázata és bölcsességmondása, eszmefuttatása, hanem mindig a természetet vette elő. Vagyis nagyon gyakran. És hát ki ne ismeri közületek is a magvető példázatának ezt a részét, amikor az útfére esik a mag, és nem bír eléggé ott. Az egyik az út szerint ugye végtaposnak rajta, a másik helyen fölkapják a madarak, a harmadik, a tövisek elnyomják, és a sziklás helyről mondja azt ez a példázat, hogy nem tud gyökeret verni. És emiatt aztán elpusztul, kiszárad. Tehát nagyon fontos, hogy a lelkiek is bele gyökerezzünk. Visszacsatolva az előzőhöz, a föloldozáshoz, nemrég egy Jézus fölvonulás Jézusért című valamint történt ez, hát bizony már 10 éve volt talán, most száll az idő, az első, és emlékszem, hogy ez Csepelen volt, és ott egyből úgy rendezték az alkalmat, hogy ott meg lehetett térni, és volt, aki ott megtért, és egyből, és abban a pillanatban ottan ő már egy kész keresztjén volt. Hát lehet, hogy nagyon hirtelen megtérni, én is azt mondom, van ilyen, de ez csak a kezdet. El kell kezdeni gyökeret verni. És ha nincsenek meg a gyökerek az életünkben, akkor ne számítsunk arra, hogy lesz belőle komoly keresztény élet. Tehát nagyon sokszor ilyen ébredési gyülekezetek iszonyatos boldogok, jött egy testvér, hű, de megtért, és beépítik maguk közé, de nem történik meg a gyökérverés, a belgyökerezés. Itt Pál apostol azt fejtegeti, hogy mennyire fontos a gyökérzet, és ismeritek ezt az igét, a gyökér hordoz téged. Tehát a te megkötöttségeid, látszólag a nyűgök, amik téged nem tudnak elmozdítani, éppen azok tartanak meg. Egyszer egy kirándulás alkalmával láttam egy nagyon megdöbbentő képet, egy telefonpózna ki volt dőlve, elvitte a víz. Kimostott, egy árvíz volt, és a telefon pózna ott lógott a drótokon. És úgy összeszorult a szívem, hogy te jó ég, eddig ennek az oszlopnak az volt a feladat, hogy a drótokat tartsa, és micsoda ellenszolgáltatást kap most, hogy most a drótok tartják meg őt. Egy kis impresszió az egész, de még inkább így van ez a gyökérzettel, hogy azokról a dolgokról, amikről azt gondoljuk, hogy nincs szükségem rá, Csak hátrányomra vannak, sokszor azok hoznak engem, és azok tartanak meg az élet viharaiban és zivataraiban. És végül szeretnék erről a gondolatról egy pár szót szólni, és ezzel egy kicsit kitekinteni ebből az előadásból. Ez az egy célom volt ezzel. Ezen is lehet mosolyogni. Tanultátok biológiából, még iskolában, meg valaki még szakember is ezzel foglalkozik, turgor nyomásról van szó, aminek nagyon fontos szerep van a gyökérzet és az egész növénynek az életében. Amikor kihajt egy növény, ugye ezt szoktuk mondani, hogy a mai világ azt vallja, hogy van információ, de letagadja az informátort. Tehát egy magban iszonyatos sok informátoron becsomagolva, és egyik legnagyobb információ, amit én nagyon szeretek, hogy egyik mag se téveszti el, hogy fölfelé hajtja a gyökereit és a levelét meg lefelé. Legalábbis nem is próbálkozik ezzel, hanem egyből tudja ezt, hogy bele van csomagolva a programba, van egy ilyen gravitációt érzékelő valami, ott van benne, be van téve, kész. Bármilyen kicsi a mag, benne van. De ami nagyon érdekes, hogy sokáig azt gondoltam, hogy a növeszti a gyökereket függetlenül a levelektől, és a leveleket meg fölfelé. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy amikor ez a nedvekkel megtelnek ezek a szövetek, sejtek, akkor érdekes módon nem arról van szó, hogy vannak információk a magban, hogy te gyökér vagy, és nyomasd le magad lefelé, szívjál magadba annyi vizet, hogy olyan nyomásod legyen, hogy egy gipszpogácsába téged beletesznek a gipszbe, a gipsz megköt, és egy kis nedvességért téged szét fogod feszíteni 2-3 nap alatt a gipszet, olyan erő lesz benned. A kis egyszerű kis sejtekben. Nem csak ez a csoda, hanem az a nagy csoda, hogy nem csak az az információ van benne a magban, és az igen magjára is gondoljatok, hogy na akkor gyökeret ereszél, meg fölfelé a leveleidet, hogy majd abból lesz a növény, hanem érdekes módon a kettő egymással állandóan kommunikál. És hát miért hoztam fel ezt a példát? Egy célom van csak vele, nem biológiára akarok tartani, hanem egy célom van vele, hogy tudd meg, hogy a te gyökereid nem régi adottságok csupán. Nem csak úgy kell ezt a képet értened, hogy neked vannak gyökereid, mert az apád hívő volt, meg a nagyapád pap volt valamelyik faluban. Hanem úgy kell értenünk a gyökereket, hogy a gyökereket azok most nőnek. Ha még nincs gyökered, növezd. És a kettő úgy van egymással hatása, a biológiában nagyon csodálatos, hogy a levelek felelnek, a levegőre jutó levelek, a kis légző gázcsere nyilásukkal, és az egész mechanizmusukkal, ők is részt vesznek a gyökér növesztésben. Az ott föllépő nyomásokban, és annak a gyökér terjeszkedésében. Nem egymástól függetlenek ezek. Tehát, ha te fel akarod építeni a te keresztén életedet, akkor nem úgy áll a dolog, hogy igen, nekem könnyű, mert nekem vannak gyökereim, neki nincsenek annyira. Nem. Hanem a keresztényet maga növeszti a gyökereket is. És maga növeszti a gyümölcs termés felé magát a növényt. Hiszen gyümölcs termésre hivattunk el. Én ezt neveztem el itt magamnak, játékból lelki turgornak, hogy ez benne van az egész életünkben. Tehát nagyon jól figyeljük meg a keresztény életünket tudatosan. Ott reflexzerűen megy minden, egy beprogramozott, csodálatos információ szerint a magocskákban, de a mi életünkben nekünk tudatosan kell irányítani ezt. Keresek egy közösséget, belegyökerezem. És ekkor alakul ki az a szimmetria, amit mindig csodálnak, egyszer valahol biológusok kiszedtek fákat, fantasztikus nagy ügybozgósággal lerázták a homokot teljesen, és bebizonyították, fölemelték az egészet, egy ilyen drót kötélpályára volt kifeszítve az egész fa, ahol láttam egy fotón, és megmutatták, hogy az alsó gyökérzet és a felső lombkorona milyen szimmetriában és milyen ellen hatásban vannak egymással. Ezt akart ez a kísérlet bemutatni, és hát valami múzeumot vitték ezt, mert nem emlékszem, hol láttam. De egy keresztényért jó megnézni az életvitelünket, az életünket, hogy bennünk hogy alakul ez, hogy viszonyunk a gyökereinkhez. Röviden befejezem, Jézus példázata, az információ, Jézus példázata, mi mondják ezeket, tehát az Jézusi példázat volt, nem egy embernek az erőlködése, hogy beszéljen a magokról, meg a gyökérzésről. A második, információ a magban van. És most itt azért tettem időzőben a magot, hogy az igét kell olvasnunk, az igéből kapjuk azokat az információkat. Így is mondhatnám, ezt a képet folytathatnám, hogy bele kell gyökereznünk a Szentírásba. Minél nagyobb felületen érjen bennünket. Nem keresztény dolog azt gondolni, hogy a Szentírás, hát én már tudom kívülről. Ismerem, mert nekem mit tud újat mondani. A legtöbb ifjúsági kör ott kezd el romlani, hogy most már többet ne olvassunk igét, mert ez már unalmas, ezt tegyük félre, most már vegyük el a mi témáinkat. Lelkipásztori gyakorlatból úgy érzem, hogy általában ezek az ifjúsági körök előbb-utóbb szétesnek. A gyököcske és a levélke kölcsönhatását még egyszer hangsúlyozom, mint az előbb próbáltam a lelki turgorban magyarázni. Kölcsönhatásba kell legyenek. Ne akarj nagyobb gyümölcsöt teremni, mint amennyi gyökérzeted van. Ne akarj nagyobb ágakat terjeszteni. Pál apostol szava álljon itt számunkra végül. hogy én, azt mondja Pál apostol, én plántáltam, Apollos öntözött, de az Isten adja a növekedést. Adja Isten, hogy ez a kép, amit Kornis Pétertől elraboltam egy pár percre, itt legyen még egyszer, és egy olyan oldaláról hangozon egy pár szó el ennek a képnek, hogy itt nem a lemondásról van szó, hanem itt a nehézségek, az akadályok, a gördített akadályok, a fogyatékosság ellenére van egy menetel, valaki megy, halad. Nem tudom, milyen gondolatot asszociáltok, vagy mit tudtok ebből még elvinni. Én nekem nagyon sokat jelent ez. Nem az a kérdés, hogy milyenek az adottságaim, hanem megyek-e. Nem az a kérdés, hogy milyenek voltak a régi gyökereim, az őseim, milyen adottságaim voltak, hanem az a kérdés, hogy mi lesz. Mint a nagy kérdés hangzott el annak idején, a tanítvány és a tudós professzor között, a tanítvány, aki abszolút nem figyelt oda a professzorára, és elaludt az órán, és nem foglalkozott azzal, hogy most itt miről van szó, nagyon pökhendien vette az egészet, neki csak az a fontos, hogy diplomája legyen, és legyen egy aláírás. És nagyon alázattal azt mondja neki a professzor, amikor a diáktársainak, amikor látják, botránkozva, hogy viselkedik ez az egyetemista, akkor azt mondja, hogy ne ítéljék el, nem az a kérdés, hogy mi volt, hanem majd, hogy mi lesz. Valóban nem az a kérdés, hogy most kik hogyan viszonyulnak a kérdéshez, ez a missziónk alapja is, nem megítéljük az embereket, van egy gyökere, nincs megkötözöttsége ez vagy az, mi lesz, mifelé haladunk, lesz-e gyümölcs, lesz-e termés. Hát Isten adja, hogy minnyájunknak legyen így hasznunkra gyökér, a meghatározottság, és óvakodjunk attól, hogy ezek túlnőjenek bennünket, és kárunkra legyenek. Én nem hoztam magammal órát, az arcokat nézve, mert úgy látom, hogy már erősen vacsori idő van. Mennyi az idő? 3:46. De egy éneket szeretném, ha még meghallgatnátok, illetve hát aztán, ha van, lesz még rá idő, akkor beszélgessünk. Én Nórit megkértem, hogy jöjjön el, és egy éneket énekeljen el, Krisztián kíséri, öt zongorán, légy te az első. Amíg ők hozzá készülnek, én nem szúrtam volna ennyire az időt, illetve hát időben elkezdtem volna, nem ti vagytok a hibásak, időben elkezdtem volna, akkor hoztam magammal egy sorozatot, amit mindenkinek a figyelmébe ajánlok, az a cím, hogy Családfa, és ennek az első része a gyökerekkel foglalkozik, Pálegyi Feri bácsi segítségével, meg több nagyszerű ember segítségével. Ha valakit érdekel, ezt gyülekezeti munkára oda tudjuk ingyen és bérletre kölcsörözni, akár DVD-n, akár VHS kazettán. Érdemes a sorozatot végigvenni, nagyon megdöbbentő bizonyságtételek vannak benne. Többek között egy olyan fiatal házaspár, akik elmondják, hogy a gyökerek hogy hatottak hogy az ő egymásra találásukban. És Tihanyban forgattuk ezt a filmet, és a fiatal menyecske, vagy minek nevezzem, tehát férjezett riportalany, hivatalos legyek. Annyira kimért volt, hogy semmit nem árultak el egyébként magukról egy más dolgot, csak hogy közben elkocsantotta, hogy hát itt szokott a Tihanyi apátságban orgona hangversenyen tartani. Mondom, micsoda? Szenzációsan orgonál egyébként, de hogy micsoda alázatot benne, hogy ezt így elhallgatta, és olyan őszintén tudtak arról beszélni a nyomorúságokról, mert hogy keresték egymást, hogyan küzdöttek a testi vágyaktól kezdve, mindenféle problémával. Csak időlőtőnek ragadom ki, hogy érdemes ezt ifjúságon is elővenni, mert mai fiatalok egyszerűen nem hallanak dolgokról. Azt hiszik, hogy más a módi, más a mérce, hogy ezt el is kell felejteni. Pedig itt van. Így reklámozom ezt a filmet, és hallgassuk meg a éneket, aminek nem kell reklám. Thank you.
már én.